Köszönöm szépen. Székely püspök atya, kedves János, itt vagy te is az adásban. Még várjuk a kapcsolást. Ugye Székely János atya Szombathelyről úgy nehezen mozdul, ő is kikülönben állandóan úton van, a sokféle feladat, küldetés, ami az számára mindennapi életet jelenti, állandóan mozgásban tartja. Amint bekapcsolják majd, hát erről fogjuk kérdezni, hogy hogyan éli meg most ezt a visszafogottságot, ezt a karanténba zártságot. Haló? Haló, kedves
nagy akár. Szeretettel köszöntelek, és kedves nézőket, hallgatókat is.
Köszönjük szépen, hogy rendelkezésre állsz. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindenki amen.
Hát nem tudom, hallottál-e valamit a felvezetésből, vagy egy kérdés, hogy olyan sok feladatod van, állandóan úton vagy. Most viszont ez a járványhelyzet átírja a mindennapjaidat. Milyen gondolatokkal vagy ebben a helyzetben?
Úgy gondolom, hogy a járvány megállít, lelassít, és ennek van sok áldása is. Akár az én személyes életem, és tényleg rengeteg programra, meg feladatra szoktam vállalkozni, hogy szívesen és nagyon lelkesen próbálom ezt tenni, szeretem a papi feladataimat végezni. De most ez az idő arra hív, hogy az ember gondolkodjon, imádkozzon, Bibliát olvasson, tabernákulum előtt időt töltsön. Tehát nagy áldásnak érzem. Talán a papszentelésem óta nem volt ennyi nyugodt, csendes időm, akár az elmaradt feladatokat kicsit bepótolni, átgondolni a püspöki szolgálatomat, de egyáltalán a lelkemben közel lépni újra az Úristenhez. Áldásnak látom. Szent Pál apostol mondja, hogy ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Ebben a járványban is nyilván van nagyon sok negatívum, de lehet az Úristen kegyelmével ebből jót is kihozni. Sok családnál is ezt látom, hogy újra imádkoznak együtt. Van idejük egymásra, férj és feleség meghitten időt tölt, vagy idősebb, akár már felnőtt gyerekek hazajöttek, és fantasztikusan élvezik ezt, hogy együtt dolgoznak, fölvágják a téli tüzelőt, kapálnak a kertben az édesapjukkal. Tehát sok olyan dolog, ami talán soha nem történt volna meg, ha nincs ez a járvány.
Ez a szemlélet annyira fontos, ugye, hogy ahogy éppen nem régen a húsvéti időben vagyunk, hogy visszhangoztuk, hogy a bűnfáján győzte sátánt, a keresztfáján győzte le a mi úrunk, tehát hogy ott adottak a helyzetek, a lehetőségek, amikről meg lehet a véleményünk, de hogy mit válaszolunk, abból nagyon sok minden megmutat abból, hogy kik vagyunk, és hogy ez a fajta szemlélet, amit mondasz, az a mélységesen krisztusi szemlélet, hogy minden egy alap arra, hogy valami nagyobb jó szülesztessen belőle. Így az egyházmegye és a papság és a hívek szempontjából hogyan látod ezt a járványhelyzetet, hogy ezek a válaszok a karanténra, a bezártságra, milyen szép példákat hallottál, hallasz, tudsz, látsz magad körül?
Ez nagyon érdekes, hogy sokaknak a szeme meg a szíve kinyílt például a szegények felé, idősek felé, tehát rádöbbentünk arra talán sokan, hogy vannak nálunk sokkal nehezebb helyzetben élő felebarátaink, és hát a járványnak az egyik nagy áldozatai pont a legszegényebbek. Például, aki albérletben él, és mondjuk elveszítette az állását, vagy pedig fizetés nélküli szabadságra küldték, döbbenetesen nehéz helyzetben van, tehát nem tudja befizetni sem a havi albérleti díjat, se a rezsiköltségeit. Néha már oda jut, hogy a gyerekeinek alig tud ételt oda tenni az asztalra. És Szombathelyen például egy lelkes kis csapat elkezdett egy ilyenfajta szolgálatot, hogy minden munkaszüneti napon, amikor a gyerekek nem kapnak az iskolában sem ennivalót, akkor 150 helyre visszük ki az ebédet. és nagyon sok ember ebben lelkesen közreműködik. Egy új kis alapítvány, a Szent Márton Köpenye alapítvány végzi ezt. Érdekes, hogy nem csak templomba járó meg hívő emberek, hanem sokan mozdultak meg, akár az adakozásban, akár az étel kiszállításában. De hát sok más jó dolgot is látni, akár az is örömteli, hogy a szentmiséket, bibliaórákat, egyebeket, amit próbálunk interneten keresztül adni, döbbenetesen sokan követik. Tehát jóval többen, mint ahányan mondjuk egy átlagos szentmisére el szoktak jönni. Akár a húsvéti miséinket is láttuk, hogy sok ezren követték és élték végig. Ez is egy áldás.
Igen, itt éppen a katolikus televízió az EVTN-nek a közvetítésében és a feltámadási szertartást, hát több százezren nézték televízión, és hát tízezrek is, illetve nagyon sokan az internetes televízión. Nagyon fontos ennek a kultúrája, ugye, hogy hogyan is legyünk a képernyő előtt, amikor a szentmisét bekapcsolódunk így távolról. Te számodra mik a legfontosabb dolgok így, vagy mit mondanál a híveknek, hogy hogyan legyenek jelen a képernyő szentmisén?
Nyilván nagyon fontos, hogy összeszedetten áhítatta, tehát ne mondjuk főzés közben vagy jövésmenés közben kapcsoljuk be, mert az kicsit méltatlanná teszi az egész helyzetet, hanem valóban figyelemmel. Nagyon szép, ha a szülő meg a gyerek együtt van. Ezt is sokaktól hallom, hogy kisgyerekek szülőkölében kérdeznek, és néha ez is nagyon jó, hogy ott tudnak valamit esetleg elmagyarázni. Talán ez a lényege. Azt nem tartanám talán helyesnek, hogy ott letérdeljen valaki, vagy ehhez hasonló, mert nincs fizikailag jelen, hanem lélekben kapcsolódik bele. Egyébként az is nagyon hasznos és jó, ha nem egy ilyen közvetítés, hanem egy élő imádság lesz a napnak a megszentelése. Sok családnál ezt hallom, hogy összejönnek és énekelnek, evangéliumot olvasnak, mindenki egy kicsit megszólal, hogy neki mit mondott. Ez is rendkívül értékes, és hát ugyanúgy jelen van Krisztus, ahogyan ígérte, hogy ahol ketten-hárman összejönnek a nevemben, ott leszek közöttük.
Esetleg a papoknak ilyen leleményes, találékony megoldásai a szolgálatban, ezzel kapcsolatban van még valami, amit úgy hallottál, vagy tudsz?
Sokan vannak, akik küldenek üzeneteket a híveiknek, tehát akár szöveges üzenetet, akár kicsi videó üzenetet, ilyet én is néha szoktam, akár húsvéti áldást cigány testvéreknek külön fölvettünk. Van olyan atya, aki például az étel megáldást ilyen érdekes módokon megkérte, hogy tegyék ki az ajtóba, ő a templom kapuból megáldotta, vagy volt, aki a búza szentelést elvégezte a határban, tehát sok ilyen szép kezdeményezés van, és hát nyilván a legfontosabb talán betegek ellátása. Ez is hála Istennek itt Vas és Zala megyében nagyon kevés van, de a kórház lelkészeink meg az atyák erre különlegesen is figyelnek.
Előtted volt egy beszélgetésünk Tereza Vorobszkával, és kérdeztem, hogy veled kapcsolatban hát esetleg mire gondol, mit üzen, vagy mit, és akkor mondta, hogy nagyon figyeli a veled készült interjúkat, szereti olvasni, és különösen is a cigányság körében végzett munkád nagyon mélyen érinti. Ha egy kicsit tudnál beszélni erről a munkáról, úgy általában is, és a jelen körülmények között is, hogy mi az, ami számodra annyira fontos, tudjuk, hogy mindenkinek fontos ez, de hogy ahogy a te megfogalmazásodban, hogy mi ez, amit tudsz végezni?
Magyarország lakosságának jelenleg kb. 8%-a roma, vagyis ez egy nagyon nagy szám. Ami azt is jelenti, hogy egy szép és élhető jövő mindannyiunk számára, anélkül, hogy megtaláljuk a testvéri hangot egymás felé, nem elképzelhető. Tehát Magyarországnak ez egy óriási sorskérdése. A romáknak a fölzárkózása, ahogy szoktuk mondani, óriási léptekkel haladt, akár az oktatás terén, akár a munkavilágába való belépésük terén. Ez sajnos a rendszerváltozás utáni évek, amik gazdaságilag talán meg társadalmiak nem voltak kellőképpen átgondolva, legalábbis részben. Ezek egy óriási visszaesést vagy nehézséget jelentettek pontosan a legsebezhetőbb társadalmi rétegeinknek. Például nagyon sok olyan vállalatot privatizáltak, amelynek volt munkásszállója. És senki nem gondolta végig, hogyha mondjuk a magán személy, akihez kerül ez a munkásszálló, hirtelen azt gondolja, hogy ő ezt megszünteti, akkor mi lesz ezekkel az emberekkel? És néhány év alatt a hajléktalanoknak egy óriási tömege jött létre. És egy kicsit ugyanígy a romáknak a helyzetét sem gondolta végig senki, hogy ebben a félig meddig vadkapitalista átalakulásban nagyon sokan vesztették el az állásukat. A rendszerváltás körül körülbelül 87%-a a romáknak dolgozott. Ez nagyjából azonos a többségi társadalomnak az arányával. Tehát gyakorlatilag minden munkaképes roma dolgozott. Kötelező is volt, de nem kellett mögöttük állni, vagy bármifajta módon ezt kényszeríteni, hanem nagyon sok cigányember útépítésekben, TSZ-ekben, építkezésekben dolgozott. Ennek rengeteg társadalmi haszna volt. Egyrészt kapcsolatok születtek cigány és nem cigány között. Volt egy alapbiztonság anyagilag a családok számára, tehát ez jelentette azt is, hogy a bűn elkövetés is sokkal kisebb volt ezekben a rendszerváltozást megelőző utolsó években. Jelentette azt is, hogy a cigány ember rengeteg mindent átvett a kapcsolatrendszerén keresztül, tehát tanult, segítséget kapott. Tehát egy jó társadalmi híd alakult ki. Sajnos rendszerváltozás után néhány évvel a cigányoknak kb. 2/3 az állását elvesztette. 93-ban már csak a munkaképes cigányok 28%-ának volt munkája. Ez egy óriási tragédia. És hát ebből fakad nagyon sok területén Magyarországnak az elképesztő nyomor, a kilátástalanság, elkeseredettség. Ezt neveztem én egy Trianon előtti állapotnak. Tehát azt érzem, hogy a magyar társadalom ennek a súlyát valahogy nem érzi. Tehát kicsit közömbösen hagyjuk a hazánk lakosságának egy nagyon nagy tömegét ebben a kilátástalan helyzetben szenvedni, és valahogy vakok vagyunk arra, hogy fölismerjük, hogy itt égetően fontos lenne valamit tenni. Ahogy mintha az első világháború előtti évtizedekben is a magyar társadalom nem mérte volna föl kellő súllyal azt a kihívást, amit például a nemzetiségek jelenléte jelentett, és a felé kinyújtott kéz valahogyan nem történt, meg egyáltalán a világháborúba való belesodródásunk is, mintha egy ilyen passzív és vak állapotnak lett volna a része. Tehát azt gondolom, hogy a probléma óriási, és ebben az egyházunk is nagyon sokat tehetne, ugyanis a cigány emberek nagyon nyitottak a hit irányába. A legtöbb egyszerű roma lakásban vagy házban csomó szentkép van, az emberek megállnak a képek előtt, imádkoznak, fohászkodnak, gyönyörűek a cigányok temetései, ahol látszik, hogy fantasztikusan mély az örök életben vetett hitük. Vagyis a hiten keresztül egy hatalmas lehetőségünk lenne ezen a társadalmi problémán is javítani, egyáltalán a hidat építeni romák és nem romák között. És hát nagyon fáj, vagy óriási problémának érzem, hogy sajnos az egyházunk alig lép. Ezt a szakadékot elsősorban a többségi társadalom oldaláról könnyebb megtenni. Mindig az erősebb tud könnyebben lépni, a szerencsésebb helyzetben levő. És a legkönnyebben azt gondolom a cigányság felé a pap tud lépni, akit a romák tisztelnek, szeretnek, hívnak. Tehát nagyon fáj az, hogy rengeteg paptestvér ezt valahogy nem érti meg, és nem teszi meg a megtehető lépéseket. Azt gondolom, hogy történelmi lehetőséget szalasztunk el azzal, hogy erre a meglevő vallási alapra nem tudunk építeni, illetőleg nem nyújtunk segítőkezet.
Nagyon fontosak ezek a figyelemfelhívó szavak. A szerdán volt itt a beszélgetésben Vecsei Miklós is, tudod, aki egyrészt a Máltán keresztül, és aztán most már, mint miniszterelnöki megbízott, külön kiemelten dolgozik ezen a területen, és rengeteg jó dolgot próbál mozgósítani, várja az emberek segítségét, mondja ugye, hogy sokkal több kellene, mint azért az a nagy történelmi lehetőség, ami most sok minden jó együttállása miatt van, azért úgy történnek, de nyilván, hogy a probléma olyan nagy, hogy a minden ilyen cseppnek a tengerben tűnik. A szegények helyzetével kapcsolatban, a szegények megsegítésével kapcsolatban, a cigányságnak a felemelése segítésén is te nagyon elkötelezett vagy. Kicsit egy pár szóval legalább más területekről is így tudnál beszélni, amit végzel?
A katolikus egyház a romák felé többfajta módon próbál közeledni, tehát az evangéliumot olyan módon is szeretnénk átadni, hogy púcsokon, zarándoklatokon, lelki gyakorlatokon megszólítjuk külön a cigány testvéreket. A cigányság vándor nép volt közel 1000 éven át, és nagyon a lelkük mélyén van ez a szabadságra, a természet közelségre, és az úton levésre való nyitottság. És éppen ezért egy zarándoklaton sokkal mélyebben lehet hozzájuk szólni. Akár a Mária Pócsi nagy cigánybúcsú, ami egy olyan ünnepségsorozat, nem csak egy szentmiséből áll, hanem már szombaton van egy lelkinap, nagyon sokan gyónnak, tehát egy nagyon mély előkészülete van ennek a cigánybúcsúnak. Akár a Mátre Verbély Szentkúti nagy cigánybúcsú, a hatalmas keresztel az élen végigjárt körmenettel, énekekkel, személyes áldással. Az egy másik útja a cigánypasztorációnknak a munkatárs képzés. Teljesen más az evangélium átadása, ha csak a pap mondja, csak kívülről érkezik az örömhír. Más az, hogyha ez cigány emberek is a maguk tanúságtételével, és tényleg kicsit belülről, a cigány kultúrából megszólalva megerősítik. És éppen ezért szeretnénk közösségvezetőket, vagy lelkipásztori munkatársakat képezni. A Boldog Szeferino Intézet, amelyet a püspöki konferenciánk alapított, főleg ezt a célt szolgálja, hogy cigányok közül olyan személyeket, akik egyrészt elfogadottak, megbecsültek a közösség előtt, illetőleg hát nyitottak a hitre, megbízást adjunk nekik, és föl is készítsük őket arra, hogy legyenek ezeknek a cigány ima közösségeknek a vezetői. Segítsenek a gyerekek délutáni tanulásában, zarándoklatokat szervezzenek, a plébános és a családok között kapcsolatot teremtsenek, akár keresztelési felkészítést ők végezzék. Több száz ilyen munkatársunk van már, akik nagyon büszkék és nagyon örülnek ennek a megbízatásnak, amit kaptak. Volt olyan, aki azt mondta, amikor átvette ezt a megbízó levelet, hogy most érzi igazán, hogy megérkezett az egyházba, hogy befogadták. Nem csak valami megtűrt ember a sarokban, hanem feladatot kapott. Bíboros atya adta át a megbízó levelet, és hatalmas öröm volt ez ő számára is, meg hát minden megbízott munkatárs számára. Egy másik nagy terület a nyitott házak vagy tanodák, ahol délutánonként gyerekek segítséget kapnak tanulásban. Egy-egy ilyen nyitott ház arra is szolgál, hogy mosakodási, mosási lehetőséget, jogi tanácsokat, baba-mama klubot, táncfoglalkozást, sportfoglalkozást, de sok mindent próbálunk nyújtani a környékben élő roma családoknak. Ez egy óriási segítség abban is, hogy a gyerek az iskolából ne maradjon ki. Nagyon sok esetben egy roma kisgyerek az iskolában millió kellemetlen élményen megy át, mert talán nem ismeri annyira a szavakat. Talán a ruhája nem teljesen tiszta. Tehát nagyon sok szempontból kellemetlen élményeken megy keresztül, nincs sikerélménye, és emiatt általában nem szeret az iskolába járni. A tanodáinkba viszont nagyon szeretnek jönni, mert családias a légkör, uzsonnát is kapnak, játékosan próbáljuk átadni a tudást, és ilyen módon ez megmenti, megerősíti őket, hogy az iskolában teljesíteni tudjanak, és így megmaradjanak. Tehát sokféle utat keres a cigánypasztorációnk, ezek talán a legfontosabbak.
Igen, és hát ugye ott vannak ezek a roma szakkollégiumok, ezek is nagyon fontos szerepet töltenek be, hiszen pontosan ez, amiről beszéltél, a munkatársak, a belső, belülről való fölemelés, a megszólítás és emelés, vagy a jó példák a cigány telepeken, hogy hát onnan indultunk, és most hol vagyunk, hogy lehetséges a fölemelkedés, hogy tényleg hát ebben egy valódi lehetőségben nyújtott segítség az egész roma pasztoráció. Nemrég beszélgettem Hofer József atyával, aki te is kapcsolatban vagy, és éppen nemrég egy kis írást is megfogalmazott, és mondta, hogy az engedelmeddel hát ezt elküldi egy pár embernek a gyöngyöspatai iskola példa kéziratoddal kapcsolatban a cigány gyökértelenségről. Szóval jó hallani, hogy ezeket a pozitív tapasztalatokat is úgy tudod sorolni, hogy a megérkezésnek az örömét. Mikor készültünk erre a beszélgetésre, akkor több téma is fölmerült, egy másik ilyen téma, én nem akarom befejezni a cigány témát, tehát nyugodtan, hogyha, hát ez nem téma, ez egy nagyon fontos sorskérdés, de hogyha akarod folytatni, akkor folytasd, de mint a lehetőség, ugye, amiről beszéltünk, hogy a világ betegsége, hogy egy beteg világban vagyunk, hogy ez a jelen helyzet is milyen figyelmeztetéseket hordozza, hogyan tovább, a hosszú távú következmények, mondtad, hogy erről is szívesen beszélnél.
Ferenc pápának volt egy nagyszerű mondata a járvány kapcsán. Azt mondta, hogy azt gondoltuk, hogy egy beteg világban örökké egészségesek maradhatunk. És aztán így folytatta, hogy rohantunk a haszon után, és hagytuk, hogy szinte a dolgok teljesen fölfaljanak minket. Folytattuk a kegyetlen háborúkat. Nem hallottuk meg a kifosztott föld, a tönkretett földnek a kiáltását, szegények jajkiáltását. Vagyis rámutat arra, hogy a világ sok szempontból beteg, illetőleg sok nagyon súlyos problémával küzd. Talán lehetne összefoglalni a modern világunknak az egyik alap nehézségét abban, hogy rengeteg anyagelvű ember van, aki azt gondolja, hogy tehát nem tud már sajnos hinni a végtelen távlatban. Az embernek a transzcendens nyitottságában, és éppen ezért nem a spiritualitás felé keresi a beteljesedést, hanem véges dolgokkal akarja valahogyan ezt az óriási űrt, ami van az emberben, és amit csak a teremtő tud betölteni, dolgokkal akarjuk betölteni, fogyasztással. Tehát azt érzi a mai ember, hogy akkor érzem jól magamat, ha millió nyaralás, meg új autó és márkás ruhák és minőségi ételek, tehát sok-sok mennyiségi dologgal próbálja az életét jóvá, boldoggá tenni. Talán lehetne úgy is hívni ezt a mentalitást, hogy anyagkor, amikor az ember fogyasztani akar. És hát a járvány ezt egy kicsit megállította, és az embert elgondolkoztatja, és talán rávilágít szellemi, lelki dolgoknak a fontosságára, mint a család, az egymásnak való segítés, akár a helyi gazdaság, a szerénység, a takarékosság, és hát a hit. Vagyis sok olyan dolog felértékelődik, amit talán a nagy hajszában, a haszon után az ember elfelejtett. És talán kirajzolódik előttünk egy másfajta világnak, egy gyógyultabb világnak a képe. Én például nagyon boldog lennék akkor, ha az emberiség rádöbbenne arra, hogy a gazdasági élet célja nem a haszonnövelés, nem a profit. Ezt nem kell a maximumig föltornáznunk. A cél az ember. Minden emberi tevékenységnek a célja az ember, mégpedig minden embernek, a Földön élő minden embernek a teljes boldogulása, nem csak az anyagi, hanem a teljes emberi boldogulása. Ennek a szolgálatába kellene állítani a gazdaságot, a pénzt, a haszon termelését. Nem a mennyiségre kéne törekedni, hanem a minőségre. Vagy nagyon örülnék annak, ha az emberiség újra kezdene hallgatni a szellem embereinek a szavára, hangjára, művészekre, filozófusokra, vallásokra, leginkább a Biblia szavára. Ha beengednénk ezt parlamentekbe, tudományos tanácskozásokba, egyáltalán azokra a fontos helyszínekre, ahol az emberiség az életét, a jövőjét tervezi. Nagyon örülnék, ha evidenciává válna az, hogy a gyerekeket nem egy világnézetileg semleges, desztillált neveléssel akarjuk az életbe elindítani, hanem értékeket akarunk átadni. Fontosnak tartjuk, hogy a lelkiismeretük hangjára hallgassanak, azt kövessék. Az élet nagy kérdéseit fölvessék, próbálják megválaszolni. Nagyon örülnék annak, ha átgondolná az emberiség egy gyökeresen új és humánusabb gazdasági rendszernek a fölépítését. Például eljutnánk oda, hogy a vagyon nagyon keves kezében való koncentrálódását valahogy megállítsuk, visszájára fordítsuk. Tehát egy igazságosabb vagyonelosztásig. Ugyanis a gazdasági problémáinknak az egyik legfőbb és nagyon egyszerű oka egész egyszerűen ez, hogy kevés helyen van a tőke, a magántulajdon, és éppen ezért nagyon kevés helyre megy a haszon. Vagy eljutnánk odáig, hogy a pénzteremtés, amit jelenleg a kereskedelmi bankok végeznek, és ez azt jelenti, hogy ennek az óriási haszna magánkézbe megy. Tehát ezt a tevékenységet újra a nemzetek vegyék a kezükbe, és ez a nemzetnek a gazdagodását szolgálja. Vagy eljutnánk odáig, hogy a szellemi környezetszennyezést is a társadalmak tiltják, illetőleg védik például a gyermekeket, fiatalokat ettől. Az internet olyan, mint egy közös szellemi áruház. És ahogyan egy áruháznak a polcaira sem tehet föl senki mérgező vagy ártalmas dolgokat, és nem a gyerekre bíznák azt, hogy ott kitalálja és kiválassza azt, hogy melyik mérgező és melyik nem, éppen így az internetre, erre a szellemi áruházra sem szabadna semmit oda tenni, ami pusztító. Vagy eljuthatnánk odáig, ez is egy gyönyörű álom lenne, hogy az emberi élet újra szent lenne a Földön, a fogantatástól a természetes halálig, és elképzelhetetlen volna az, hogy bárki egy másik emberi lény életét kioltsa. Ez is a járványnak talán egy döbbenetes és fájdalmas valósága, hogy óriási pénzeket költünk arra, hogy megmentsünk életeket, és ez nagyon helyes. De eközben folyik, és hát nem lehet leállítani, tiltakozások is vannak, folyik az abortuszoknak a sorozata, makkegészséges, kicsi, ártatlan emberi életeket, kicsi csecsemőket ölnek meg, ezer és millió számra a Földünkön. Vagy hát eljuthatnánk oda, talán erre is taníthat a járvány, hogy az idősek a társadalomnak kincsei, a bölcsesség, az imádság forrásai. Eljuthatnánk odáig, hogy felismerjük, hogy mindenkinek kellene, hogy legyen munkája. A munka nem csak a haszon érdekében végzett tevékenység, hanem a teremtett világ szépítése, önmagunk nemesítése. Vagyis talán fölsejlik a járvány kapcsán is egy emberibb, egy emberhez méltóbb, egy harmonikusabb világ, amit a Biblia így hív, hogy Isten országa. Azt gondolom, hogy sokunkat elgondolkodtat az, ami történik. Bízom abban, hogy lép az emberiség előre ezen az úton.
Kedves püspök atya, annyi minden nagyszerű dolog elhangzott, és mindig egy kérdés, hogy hogyan lesz ez maradandó bennünk, hogyan marad meg, hogy ne az legyen, hogy ez egyik fülünkön be, a másikon ki. És hát a Jóisten kegyelme, a Szentlélek, aki tudja bennünk az elvetett magot keltetni, növelni, és a gyógyümölcsöt hozzon. És azt kérném tőled, hogyha így befejezésül a püspöki áldásodat adnád a hallgatók és nézőkre, hogy ami jó, úgy megszületett bennük, meghallottak, hogy az minél bővebb termést hozzon. Hát ezt a Jóisten rajtad keresztül, áldásodon keresztül is, hogy mélyítse, erősítse, növelje bennünk.
Nagyon szívesen, mennyei atyánk, kérünk, hogy állj mellettünk a járvány heteiben, különösen is áld meg idős és beteg testvéreinket, az orvosokat, ápolókat, és segíts minket, hogy tanuljunk ennek a nehéz időnek a leckéjéből, tudjunk belőle jót előhozni. Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon, ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas, fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
Amen. Köszönjük szépen az idődet is, jó egészséget és jó szolgálatot, és szép bensőséges Isten élményeket kívánunk.
Köszönöm szépen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották. Hírek.